tények, vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. A miniszterelnök szerint az arányos közterviselés, a munkahely megőrzés és teremtés, illetve a felesleges bürokrácia csökkentése a második gazdasági akcióterv főelvei. Orbán Viktor napirend előtti parlamenti beszédében a részletek között említette a különadók kivetését, januártól az egykulcsos arányos családi adózás bevezetését és a magánnyugdíjpénztári átutalások befagyasztását. A munkahelyteremtő, illetve gazdaságélénkítő lépések közé sorolta egyebek mellett a részmunkaidős foglalkoztatás támogatását a nőknél, a Széchenyi kártya bevezetését az agráriumban és a helyi termelői piacok megnyitásának engedélyezését. Közölt azt is, eltörlik az elvárt jövedelemhatárt, egyszerűsítik az önfoglalkoztató vállalkozások adózását, a vállalkozási piacot pedig az egyszerűsített végelszámolás lehetőségének megteremtésével tisztítják meg. Egyebek mellett a januártól tervezett adórendszer bírálták az ellenzéki vezérszónokok a parlamentben. Az LMP Schiffer András szerint a szisztéma a jobban keresőknek kedvez majd. Úgy fogalmazott, a legnagyobb gond, hogy radikális járulék csökkentés nélkül hajtanak végre tetemes jövedelem átcsoport és csoportosítást a szegényebbek kárára a leggazdagabbak előnyére. Hiányolta a részletes, előzetes egyeztetéseket is. Az MSZP frakció vezetője szerint is a gazdagabbak járnak jól a januártól bevezetendő adórendszerrel. Mesterházi Attila a magánnyugdíjpénztári utalások befagyasztása kapcsán azt sürgette, közölje a kormány, hogyan kárpótolják mindazokat, akiknek a befizetése az államhoz kerül. Olyanok, akik annak idején nem választhattak, hogy belépnek-e a magánpénztári rendszerbe. A miniszterelnök viszont válaszában azt hangoztatta, az új adórendszerrel senki sem jár rosszabbul, csak vannak, akik jobban, mások pedig kevésbé jól. A jövő év elején a pozsonyi parlament elé kerül a szlovákiai kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvény módosítása, jelentette be a szlovák kormány kisebbségügyi miniszterelnök helyettese. Ha elfogadják a módosító javaslatot, akkor a kisebbségi nyelvhasználati küszöb a jelenlegi 20-ról 10%-ra csökkenne. Azaz egy adott településen már akkor is lehetne a hivatalokban is használni a kisebbségi nyelvet, ha az adott nemzetiségűek aránya mindössze 10% vagy az alatti. Ide az a civil-humanitárius koordinációs központot hoz létre az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, hogy a legnagyobb karitatív szervezetekkel közösen szervezzék meg az iszap katasztrófa károsultjainak segítését, az érkező adományok felhasználását. Bakondi György katasztrófa védelmi kormánybiztos már aláírta az erről szóló megállapodást az érintett szervezetekkel. Végül az időjárásról. Nyugaton felhős, keleten változóan felhős napos idő lesz. A hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap északnyugaton kisüt a nap, délen viszont tovább esik. Szerdán borús, esős, csütörtökön száraz, de szeles, hideg idő várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A szakszervezetek együttműködési fóruma elfogadhatatlannak tartja a közszférában várható további létszámcsökkentést és érdekegyeztetést sürget a kormánnyal. Ez volt olvasható a lapokban a múlt héten, még egy sajtótájékoztatót is tartott a SZEF. Varga László a SZEF elnöke már itt is van velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy én a múlt héten a közalkalmazottak ügyében beszélgettem egy kollégájával, és ő azt mondta, hogy ők nem félnek attól, hogy további drasztikus létszámcsökkentések lesznek. Önök miért gondolják azt, hogy jövőre akár 5-10%-os leépítés is fenyegetheti a közszolgálati területen dolgozókat?
Rendkívül egyszerű oka van, és valószínűleg amikor a kollégámmal erről beszélt, akkor még ez az információ nem volt ismert. Ez az, ami az úgynevezett központi intézményekre vonatkozó költségvetési tervezési köriratból kiolvasható.
Való igaz, hétfőn ezt még nem lehetett elolvasni, igen.
A körírat a központi területen 5, a háttér intézményekben 10%-os létszámcsökkentést irányoz elő információink szerint 2011-re, illetve az általános költségek 5%-os csökkentését, és az eddigi tapasztalataink szerint, ami a körírakban megjelenik, az utána megjelenhet a költségvetés egészében, és ezáltal hatást gyakorolhat az önkormányzati rendszerre is, ha mondjuk ott is 5%-os támogatás csökkenésbe következik, vagy bekövetkezhet.
És ebből gondolják azt, hogy akár még 10%-os létszámleépítés is lesz. Ez mikorra derülhet ki ön szerint nagyjából?
Hát nézve, amikor mi látjuk a költségvetést beterjesztett formában, akkor azt, hogy mire kényszeríti az önkormányzatokat, illetve hogy konkrétan mi van a központi szervek tekintetében, az láthatóvá válik, és a finanszírozás jellegéből fakadóan a közszolgálat területén, ha a központi finanszírozás csökken, vagy ami rendszeresen megszokott jelenni, hogy nem nő az inflációval, tehát az intézményi költségekkel arányosan és párhuzamosan, akkor a rendszer szűkítésével reagálnak a fenntartók, ez pedig mindenképpen létszámcsökkentést jelent, hiszen az intézmények megszüntetése, összevonása érinti a létszámot is minden területen.
Hogy tamáskodjak egy kicsit, ugye azt mondják, hogy 2006-ban kezdődött a közszférának, ahogy önök fogalmaznak, ellehetetlenítése. 850 ezeren voltak még ebben a szférában 2005-ben, aztán 680 ezerre csökkentették, de mégis működik a rendszer. Ezek szerint akkor fölöslegesen, ezt most persze idézőjelben mondom, tehát pótolhatóak voltak azok, akiket elküldtek.
Nézze, ez egy érdekes, és tulajdonképpen, ha nem nézünk a számok mögötti tevékenységre, akkor még akár elfogadható érvelés is lenne. Csak én azt javaslom mindenkinek adott esetben önnek is, hogy nézze meg a 2005 óta ezekben a rendszerekben lezajló folyamatokat. Állandó a probléma, az egészségügy területén óriási adósság görgetődik folyamatosan, szinte alig talán olyan kórházat, amelyiknek ne lenne adóssága. A közoktatás, az oktatás egészének a teljesítményéről megint csak azt gondolom, hogy számos olyan tanulmányt lehet találni az elmúlt időszakban, ami a csökkenéséről beszél. Tehát minden ellátó rendszer területén feszültségek tapasztalhatók, az későbbre igaz, hogy működik. Csak hát kérdés, hogy mi ilyen típusú és minőségű működésben gondolkodunk, illetve ilyet szeretne a társadalom.
Vagyis akkor azt akarjam mondani, hogy eddig a feladatokat el tudták látni sokkal kevesebben, és hogyha még tovább csökkentenek, akkor a működőképesség is problémákat okozhat?
Így van, számos kollégám fogalmazott, úgy beszéltünk is róla a sajtótájékoztatón, hogy szinte kivéreztetődhet a közszolgálat, ha további elvonások lesznek, és ráadásul ezzel a problémák az, hogy az, ami a tervezési köriratból kiolvasható, az megint egy fűnyíró elvszerű megszorítás, aminek mi szenvedő alanyai vagyunk a konvergencia program 2006-os meghirdetése óta, miközben még egy adott rendszeren belül az ország különböző pontjain is másképp teljesíthetőek a feladatok, és azért más személyi erőforrás is kell hozzá. Amíg egy-egy intézmény adott esetben 2-3 kollégától meg tud válni, egy másik intézménynél ugyanennyi kollega felvételére lenne szükség ahhoz, hogy a feladatoknak megfeleljenek. És hát megint bekövetkezett az, ami a kormányra kerülés óta általános tapasztalat, hogy nem tárgyalnak az érintettekkel azokról az elképzelésekről, amelyeknek az elszenvedői viszont ők lesznek.
Ha minden igaz, lesz országos érdekegyeztető tanács, ülés?
Ez teljesen igaz lesz, hiszen megkaptuk a előrejelzést, hogy a hétvégén pénteken országos érdekegyeztető tanácsülés lesz, de az országos érdekegyeztető tanácsnak erre a szférára nincs kompetenciája. Erről a szféráról az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácssal kell tárgyalni a mindenkori kormánynak a jelenlegi szabályok szerint, és többszöri erőfeszítésünk ellenére ezt az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsot még nem hívta össze a kormány. A mai nap ennek az érdekegyeztető tanácsnak a munkavállalói oldala egyeztetést tart, és hát eldöntjük, hogy mik lehetnek a további lépések.
Mert hogy gondolkoznak esetleg sztrájkon is?
Én ezt most nem szeretném se cáfolni, se megerősíteni. A szakszervezetek együttműködési fórumának az akcióit nem személyek, még akkor se személyek, hogyha ezek megválasztó tisztségviselők, hanem testületek döntik el, figyelembe véve a tagság szándékát, akaratát, és figyelembe véve azt a helyzetet, ami kialakul. Az, hogy a tárgyalásokat mivel és hogyan tudjuk kikényszeríteni, ez még a jövő kérdése. Egy biztos, hogy a SZEP törekvése változatlan. 20 éves megalakulása minden pillanatában ez a törekvés vezérelte. Minden eszköz azt szolgálja, hogy a tárgyalóasztal mellett meg tudjunk állapodni, mert a megállapodás visz előre, illetve azt tudja a végén feloldani mindazokat a feszültségeket, amelyeket az egyoldalú kormányintézkedések adott esetben teremtenek.
Tehát akkor most első lépésként összeülnek, és valamiféle stratégiát föl fognak állítani.
Így van, természetesen figyelembe véve az oldaltalkotó szakszervezetek, konfederációk véleményét. Azt azért jelzem, hogy ebben a SZEP meghatározó szerepet játszik, a SZEP egyik alelnöke, Fehér József kollégám, a munkavállaló oldal ügyvivője, és a mai nap megpróbáljuk összegezni mindazt, ami előttünk, mint lehetőség áll, és kiválasztani a legoptimálisabbat, de még egyszer hangsúlyozom, a szakszervezetek, benne a SZEP mindenképpen tárgyalni szeretne, mert tárgyalással oldhatók meg a problémák.
Hétről hétre ebben a műsorban különböző szakszervezeti vezetőkkel, amikor beszélek, mindenki nagyjából hasonló problémákat vázol föl, hogy nem tárgyalnak velük, hogy a fejük fölött döntenek, és mindig, mikor eljutunk oda, hogy mit fognak, milyen lépést fognak tenni, bennem az alakult ki az a kép, hogy jelenleg hiába látják a szakszervezetek úgy, ahogy látják, és én nem vitatom, hogy nem helyesen látják, hogy ez elfogadhatatlan, a munkavállalók nem igazán mozgósíthatók. Tehát, hogy még van türelmük és bizalmuk, és még kivárnak, hogy a kormány lépései végül is az ő javukra szolgálnak, vagy nem. Önnek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Ezt a fajta véleményét én osztom, de én úgy látom a ezévi választások tapasztalatai alapján, hogy különösen igaz ez az önkormányzati választás, hogy a társadalom nagy része nehezen mozgósítható. Mindenképpen ez látszott a rendkívül alacsony őszi részvételve. A társadalom egy része az kivár, a nagyobbik része viszont fásult, közömbös, és azt gondolja, hogy hagyják őt békén, hagyják élni. És az, hogy mi játszódik le a feje fölött, az számára indiferens és lényegtelen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a más tartalommal is, de úgy tűnik, hogy a nagy politika sokak számára megint úri huncutsággá vált, és nem foglalkozik vele.
Vagyis akkor azt mondja, hogy az embereknek egy határig, addig, amíg a zsebükön nem érzik, addig van türelmük.
Igen, igen, mindig ez bizonyosodott be, ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt nem csak arról szól a dolog, hogy mi van a zsebünkben, hanem arról is, hogy mindaz, ami abban van, hogyan, milyen módon kerül bele, és hogy milyen általános viszonyok között élhetünk egy szabad demokratikus társadalomba, vagy pedig egy tekintélyelvű, ha úgy tetszik, autokratikusba. Az, ami a Fidesz jogalkotását jellemzi, az, ha úgy tetszik, akkor egy olyan oktrojált jogalkotásról szól, ami nagyon leegyszerűsítve úgy jelzőzhető, hogy akkor is jót teszek veletek, ha belegedettek, és tulajdonképpen az, hogy hogyan, milyen módon csinálom, ahhoz semmi közöttök, el kell szenvedni, amit egy kétharmados parlamenti többség akar, miközben a társadalom kétharmada nincs a választások mögött, mert a passzivitás az legalább akkor arányú volt, mint a támogatottság, és ugyanakkor én nem gondolnám, hogy az állampolgári jogon leadott szavazatok azok munkavállalói jogosultságokat, vagy munkáltatói jogosultságokat adott esetben sérthetnének, akár az OEP, akár a országos közszolgálati érdekegyeztetés tekintetében, hiszen ott a szakszervezeteken kívül jelen vannak a önkormányzati szövetségek képviselői is, és a közszolgálat költségvetése, munkajogi feltételei, ezek nem csak a munkavállalók, hanem a munkáltatók érdekeit is jelentik, és ha nem tárgyalnak, akkor azokat is sértik.
Ha már említette az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot, ugye azt mondta, hogy nem hívják össze. Most, hogy így nagyjából látták a költségvetési szervek jövő évi gazdálkodásának a tervezését, legalábbis, hogy nagyjából mit szeretne a kormány. Mit próbálnak megtenni azért, hogy összehívják ezt az érdekegyeztető tanácsot?
Hát az első változatom az, hogy kérjük írásban, ha ez nem történik meg, akkor én azt se tartom kizártnak, hogy olyan eszközöket keresünk, akár adott esetben egy demonstráció, vagy egyéb ehhez hasonló keményebb munkavállalói eszköz, amivel kikényszeríthetjük a tárgyalást, és azt gondolom, hogy a tárgyalások kikényszerítése az összes érintett munkavállalónak fontos, és lehet, hogy furcsának fog tűnni, de a tárgyalások teremtik meg azt a lehetőséget is, hogy adott esetben az intézkedések közül egyet-egyet, vagy akár, én nem zárom ki ezt se, a munkavállalók a nagyobbik részét támogassák, elmondva természetesen, hogy milyen észrevételeik és kritikáik vannak, mert a mi szándékunk az az, hogy egy sikeres ország legyen Magyarország az elkövetkező években, évtizedekben, és azt gondoljuk, hogy ez a szociális párbeszéd nélkül nem létrehozható.
Egy perc türelmét szeretném kérni önnek is, és a hallgatóknak is, mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Reklám.
Egy jó partira vágyik? Húzzon egyet a pakliból, és már is öné lehet a nyerő patika kártya. Információ az akció részleteiről www.patikapénztár.hu.
Hogyan lehet versenyképes a megújult üzleti környezetben? Mit jelent a New Economy? Változ, hogy sikeres maradj!
Berkes Péter vagyok, a Brand Fesztivál szakmai igazgatója. Az idei rendezvény meghatározó gondolkodói lesznek többek között Stumpf István alkotmánybíró, Agnello Di az India első számú ötletembere, és Mark Mathieu a Coca-Cola fenntarthatósági programjának megálmodója.
Brand Fesztivál, a marketing szakma stratégiai csúcs találkozója. 2010. október 21. Ludwig Múzeum. Támogatók Airtime, Republic Group, The Economist. www.brandfestival.hu. Ugye te is ott leszel.
Matrix Reloaded.
Nem. Marketing újra töltve.
Ismeri a legkorszerűbb marketing eszközöket? Tudja, hogyan folytasson kifizetődő párbeszédet az ügyfeleivel? Képes hatékonyan eladni bármit az, aki önmagát nem képes eladni?
Ön is kitörne a Matrixból?
Akkor ott a helye az Országos Marketing Konferencián, november 3-án és 4-én. www.marketingkonferencia.hu.
Programajánló.
Éles Béla vagyok. Várom Önöket továbbra is az Éles Szín előadásaira a Patakiban. Október 20-án Andrew Bergman társasjáték New Yorkban című vígjátéka kerül színre. Főszerepben Esztergályos Cecília és Koncz Gábor. További szerepekben Ábel Anita, Ince József, Haller Gabriella és Éles Béla. Részletek a www.élesszín.hu weblapon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Továbbra is Varga Lászlóval, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökével beszélgetek, mégpedig a témánk az, hogy a SZEF szerint érdekegyeztetés nélküli jogalkotás folyik, ami rájuk vonatkozik, az, hogy azt olvasták ki abból a köriratból, amit a múlt hét pénteken megkaptak, hogy 5 vagy akár még 10%-os létszámleépítés is fenyegetheti a közszolgáltatás területén dolgozókat. És ott hagytuk abba, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülését sem hívja össze akkor, és ön azt mondta, hogy adott esetben minden eszközt be fognak vetni azért, hogy összehívják, még a demonstrációtól sem riadnak vissza, mármint hogy a tárgyalásokat kikényszerítsék. Ugyanakkor én azt olvastam, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egészen pontosan szintén múlt hét pénteken adott ki egy közleményt, amelyben azt írják, hogy valamennyi a költségvetés összeállításában feladata rendelkező intézmény számára ismerté váltak a jövő évi költségvetés fő keretei, és hogy a tárca az érintettekkel megkezdte az egyeztetést. Akkor most mi van? Tehát önök azt mondják, hogy nem kezdték meg, ők meg azt mondják, hogy megkezdték, vagy hogy kell ezt értelmezni?
Hát először is egy ponton korrigálni szeretném azt, amit ön mondott. Mi nem kaptuk meg a tervezési köriratot, Mi részinformációból nagyon gyakran az önök a sajtó által hozzánk, illetve a társadalomhoz eljutott információkból olvassuk ki azt, amiről én beszéltem.
Tehát önök konkrétan meg sem kapták?
Nem kaptuk meg. Egyébként ez nem egyedi, ezt a típusú tervezési köriratot nem szokták megkapni a szakszervezetek. Ezt, ahogy az ön által elmondottak másik fele szól, illetve amit a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből olvasható ki, azok kapják meg, akiknek feladatuk van a költségvetés összeállításába, hiszen ezeket a paramétereket figyelembe véve kell meghatározni a költségvetést, és az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnál illetékes államtitkárság tárgyal a területi szervekkel, a kormány egyéb intézményeivel, más minisztériumokkal, hiszen így áll össze majd a kormány költségvetése, az nem jelenti azt, hogy erről szociális párbeszéd folyik, nem jelenti azt, hogy erről társadalmi egyeztetés folyna. A munkát elvégző között folyik, én legalábbis így értelmezem a Gazdasági Minisztérium közleményét, egy egyeztetés, ami ahhoz kell, hogy egy vitára alkalmas költségvetés terjesztődjön be a parlament elé.
Tehát akkor itt, hogy úgy mondjam, semmit sem vétettek a munkavállalói oldal és az érdekképviseletek ellen?
De vétettek, ugyanazt a vétséget követik el, amit évek vagy évtizedek óta elkövet minden kormány. A magyar köztársaságban minden kormány a rendszerváltás óta gyakorlatilag úgy működött, hogy azt gondolta, azt képzelte, hogy a választásokon elért eredménnyel mindenre felhatalmazást kapott, na pláne, hogy minden tud ettől, ha úgy tetszik, akkor nála van az a bölcsekköve, ami soha senkinél nem volt, és egyszerűen nem hajlandó arra a fáradtságos munkára, amit demokratikus párbeszédnek neveznek, pedig ha valami lehetne a bölcsekköve, akkor a kétségtelenül fárasztó demokrácia olyan típusú működtetése, hogy a végén a jogszabályok a legkisebb rossz és a lehető legnagyobb jó elvét valósítsák meg. Én az elmúlt években és jelenleg sem ezt tapasztalom.
Ugorjunk vissza egy nagyot a beszélgetés kezdetére. Ugye önök azt mondták, hogy 5 esetleg 10%-os létszám leépítés is fenyegetheti a közszolgáltatás területén dolgozókat, és azt is mondta, hogy fűnyíró elvet szeretnének alkalmazni, legalábbis az önökhöz eljutott információkból erre következtet a SZEF. De mit jelent ez, hogy hol gondolja a kormány a legnagyobb nyírást? Tehát ez az 5% miből fog összejönni? Benne vannak az egészségügy, az oktatás, tehát ebben benne van minden, vagy pedig bizonyos területeken jobban megnyírbálják, és bizonyos területekhez nem nyúlnak?
Nézve, az, ami a tervezési köriratból kiolvasható, és ami hozzánk eljutott információ, és mi ez alapján állítjuk azt, amit állítunk, ez a központi közigazgatás, tehát ha úgy tetszik, akkor a minisztériumok, és azok háttérintézményeit, beleértve egyébként bármilyen furcsa a mai helyzetben, adott esetben például a környezetvédelmi vagy népegészségügyi célokat szolgáló háttérintézmények létszámát jelentik, mert hogy a tervezési körírat ezek számára készül. Tehát ma én tényleg riogatnék, ha azt mondanám, hogy biztosan meg fog valósulni az önkormányzati közalkalmazotti terület, vagy az egészségügy területén egy ilyen mértékű létszámcsökkentés. Mi azért is szeretnénk tárgyalni, hogy ne ellentmondásos, vagy nem teljesen precíz sajtóhírek, hanem kormányzati előterjesztések alapján lássuk 2011 összes paraméterét, mert hogy csak ez alapján tudjuk a szakértőink segítségével megítélni, hogy a közszolgálat nagyon széles, körülbelül 680 ezer foglalkoztatottat, dolgozót, a mindennapjaikat meghatározó rendszerét, milyen jövő várja, fenyegeti adott esetben akár pozitív irányba is, hiszen ez nem zárható ki mindaddig, amíg az összes ehhez szükséges dokumentumot, a most már a parlamenti honlapon elérhető adórendszeren túl a költségvetés lényegi elemeit is látjuk.
Ön, mint a 680 ezer munkavállalót képviselő, érdekképviselő szervezet vezetője bejelentkezett már Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez?
Többször már találkozást kezdeményeztünk a SZEF vezető tisztségviselői szövetségével. pénzügyi tanácsa és a miniszterelnök között. Erre olyan értelemben elutasító választ kaptunk, hogy áthelyezték életékességi szempontból a levelünket a Navracsics úrékhoz. Még egyelőre nem kaptunk választ. Én azt gondolom egyébként, hogy megvannak azok a fórumok és ezek a működő érdekegyeztető intézmények, ahol lehetőség van találkozni a kormányvezetőivel, az érdekvédelmi szervezeteknek. Ez egy esetben a országos érdekegyeztető tanács október elejé ülésén meg is történt, ahol én jeleztem a miniszterelnök úrnak, hogy én nem gondolnám, hogy a választások során az indoklás nélküli két hónapos felmentés bevezetésére, vagy a 98%-os külön adóra a választópolgárok felhatalmazást adtak volna a jelenlegi kormánynak.
Megint ugorjunk vissza arra, amiről beszélgettünk nagyon sokat. Mondja, hogyha bevonnák önöket abba, hogy mondjuk ezt az 5%-os létszámcsökkentést végrehajtsák, akkor önök hol engednének? Tehát azt mondta, hogy a fűnyíró elv az a legsértőbb és a legigazságtalanabb. Milyen olyan pontok vannak, ahol önök is elfogadhatónak tartanának némi létszámcsökkentést?
Én SZEF elnökként azt, hogy a 680 ezer ember foglalkoztató rendszer melyik pontján van létszámfölösleg, nem tudom megmondani, mint hogy azt se tudom megmondani konkrétan, hogy melyik pontján van égető létszámhiány, azzal együtt, hogy én napi rendszerességgel kapok ilyen típusú jelzéseket az egészségügyből, a szociális területről, az oktatásból.
Na de nyilván az önök szakértői dolgoznak ezen.
Ez ettől sokkal összetettebb és bonyolultabb munka, erre akkor lehetne egyértelmű választ adni, hogyha a feladatokról is beszélhetnénk. Ma nagyjából én azt tudom nagyon komoly meggyőződéssel állítani, hogy az, ami a jogszabályok alapján egy-egy rendszernek ellátandó feladat, ahhoz képest mind a anyagi eszközök, mind pedig a létszám tekintetében alul finanszírozott, illetve alul tervezett a rendszer, és ez annélkül, hogy az egyes rendszerek feladatainak, tehát akár az egészségügy, az oktatás, az igazgatás, a szociális terület sorsáról nem beszélünk, nem megválaszolható, és ráadásul naponta találkozunk azzal, hogy ezekkel a rendszerekkel szemben a társadalmi elvárás, egy-egy állampolgár elvárása nagyobb, mint a rendszer teljesítő képessége, vagy az a jogi keret, amit számára a törvények, az egyéb jogszabályok meghatároznak. Ezért kellene erről is egy nagyon alapos társadalmi vitát folytatni. A SZEF több évtizedes álláspontja az, hogy az államreform az nem egy szitokszó, de az államreformot valóban átgondoltan egy nagyon komoly politikai és társadalmi konszenzus alapján lehet csak megvalósítani, mert egyébként kudarcos lesz, és olyan társadalmi ellenállást válthat ki, ami senkinek nem jó egy modern demokratikus Magyarországon.
Varga Lászlónak, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnökének köszönöm szépen az interjút.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Fóti Tamás és Rózsa Hegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Dobszerda.
Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Interjúk nem hétköznapi módon.
Szerdánként este 7 órától.
Klubrádió.
Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.